Természetesen biztosítékul a szállításig. A pénzt azonban szeretném készhez kapni, mondta határozottan, s a cég nevében tárgyaló főnöknek semmi kétsége nem volt, hogy a nagy hírű bank részvényei és záloglevelei tökéletes biztosítékot jelentenek. Különben is olyan nagy szükség volt ez időtájt a benzinre, amelynek a fekete piaci ára már az egeket súrolta, hogy minden kínálkozó alkalmat megragadtak. Valami másról nem tárgyalhatnánk? Egyéb eladnivaló nincs, kérdezte a főnök, és Horváth gondolkodás nélkül rávágta. Természetesen van. 5 vagon petrolom és körülbelül 300 mázsa cukor. A pénzt kérem bankunkhoz átutalni. És Menyus megnevezett egy bankot. Még megegyeztek, hogy a nagy tételért 3 millió koronát fizet a cég, amelyet az Österreichische Bank pénztáránál Festetics herceg meghatalmazásával át lehet venni. És a két szélámos másnap reggel megjelent a bankban, felvette a 3 millió koronát, és szépen eltűnt a nyilvánosság elől. A cégek hónapokig várták az árut, amely persze nem érkezett meg, csak akkor kezdték tüzetesebben megvizsgálni az Osztrák-Magyar Bank részvényeit és zálogleveleit. Most jöttek rá, hogy a részvények is, a záloglevelek is hamisítványok, írja Sugár naplójában. De hol voltunk mi már akkor? Közben még eret vágtunk 3 bankon, 1000 dollár erejéig. Ez úgy történt, hogy először is megtanultuk a morzejeleket, a postai távirati jelzéseket. Majd kiszemeltünk 3 bankot, ahol Menyus, báró Horváth Menyhértként mutatkozott be, átnyújtva egy hétágú koronával díszített névjegyet a titkárnőnek, aki bevitte az ügyvezető igazgatóhoz. És az igazgató fogadta a magyar bárót, aki így szólt. Magyarországra a komin elől menekültem, de szerencsére vannak romániai petrolomüzemeim is, amelyek évek óta üzleti összekötetésben állnak az Egyesült Államokkal. Készpénzvagyonomat a First National Bank kezeli. Kérem tisztelettel, én Ausztriában akarok letelepedni, iparvállalatot szeretnék alapítani, de ez 100 000 dollárra lenne szükségem. A báró bizonyára rendelkezik csekkszámlával a First National Banknál, felelt az ügyvezető igazgató. Hogyne? Nézzük Sugár naplóját, mi történt ezután. Mivel mindent jó előre elkészítettünk, Menyusnak nem esett különösebben nehezére, hogy a zsebéből már egy előre kiállított csekket vegyen ki. Az igazgató szakértően nézegette a látra szóló csekket, amelyet 8 nappal a benyújtás után kellett a banknak kifizetnie, mint hogy tengeren túli bankról volt szó. Menyus ekkor megpróbált az időből lealkudni azzal, hogy neki már 4 nap múlva diszponálnia kell a pénzzel, mert üzletfelei készpénzletételt követelnek a szerződés megkötésekor. Menyus észrevette, hogy az igazgató most először jól megnézte, de úgy látszik, az én barátom bizalomkeltőnek bizonyult, mert a bank igazgatója felajánlotta segítségét. Őszinte leszek önhöz, ekkora összegnél kábeltáviratot szoktunk küldeni annak a banknak, amelynél ügyfelünk csekkszámlája van. Gondoskodom arról, hogy a távirat holnap elmenjen, úgy gondolom, 3 napon belül megérkezik a First National Bank igazoló távirata. Csak azt említem még meg, báró úr, hogy a kábeltávirat költségeit a fél szokta előlegezni. Természetesen, felelte Menyus, és a bank pénztáránál befizette a kábeltávirat díját. Amikor kijött a kocsihoz, ahol én várakoztam, csak bólintott, hogy minden rendben van. Ezután még 2 bankházhoz mentünk el, ahol Menyus ugyanígy eljátszotta szerepét. Érdekes, hogy megjelenésekor sehol sem gyanakodtak, de mindenhol csak másnapra ígérték a távirat elküldését, nyilván azért, hogy az ügyet még megbeszéljék a vezérigazgatóval, hiszen 100 000 dollár ebben az időben szörnyű nagy vagyon volt. Déli 00:30-ra már végeztünk is, aztán elmentünk a Grand Hotel éttermébe. Én ekkor már 3 hete a központi távíróhivatalnál dolgoztam, mint műszerész. Itt nem volt nehéz megszereznem a kábelvezetékek elhelyezését tartalmazó térképet. Pontosan felrajzoltam a főbb csomópontokat, elágazásokat, és már betéve tudtam, hogy az egyik kábelt a Mária Hilfestrasse alatt fektették le, Spurgendorf felé vezet, a másik kábel viszont a Badenbe vezető országúton adja el Bécs területét. Előző éjszaka pontosan áttanulmányoztuk a térképet, valamint annak a két hordozható tábírókészüléknek a kezelését, amelyet használtan szereztünk be. Ennek a két készüléknek nagy szerepe volt akciónkban. Amikor a Grand Hotelben végeztünk az ebéddel, visszamentünk a szállodánkba, és elhatároztuk, hogy jól kipihenjük magunkat reggelre, hiszen lehetséges, hogy 48 órán át is a szabadban kell tartózkodnunk. Mivel én a távirőhivatalnál dolgoztam napközben, hogy az ellenforradalmi komiténél ne tudják meg hamis papírokkal más néven, nekem volt műszerész ruhám. Menyusnak azonban vásárolnia kellett egyet, mivel új volt, néhány deci olajat is kellett szereznünk, amelyel össze-vissza kenegettük, mintha régóta használatban lenne. Menyus, mint az akció parancsnoka közölte, hogy ő megy Badenbe, én pedig Burgersdorfba utazom. Másnap reggel a járókelők, autóvezetők láthatták, amint egy szerelő csákánnyal és ásóval dolgozik a Badenba vezető országút mellett, szabályosan feltörte az aszfaltot, majd ásni kezdett. Rövidesen meg is találta a vezetékelosztó szekrényt, átvágta a kábelt, táskájából elővette a hordozható tábírókészüléket, összeszerelte a kábellel, leült és figyelt. A gödörben gubbasztó szerelő horvát menyhért egész napon át ült és figyelt. Egyszer csak felkapta a fejét, mert meghallotta a morzsajeleket, amelyek a New Yorki First National Bank címét kopogtatták ki. Menyű szépen felvette az üzenetet, s tovább várt. Immár 36 órája ült a gödörben, amikor a második kábeltáviratot is leadták Bécsben, a főpostán a First National Bank címére. Gyorsan összekapcsolta a szétvágott vezetéket, kibújt a gödörből, felületesen belapátolta a földet, azután visszaindult Bécsbe. A megbeszélt helyen találkozott Sugárral, már várt rá. A másik szélhámos újjongva közölte Horváttal, hogy ő is felfogta a távirat szövegét, és most már nincs más hátra, mint megfogalmazni a választáviratot, és másnap reggel ugyanilyen módon leadni a központi távíróhivatalnak. Másnap korán reggel már kint voltunk az országúton, és egy órás időközökben megválaszoltuk a bécsi táviratokat. A First National Bank nevében igazoltuk, hogy báró Bőházi Horváth mennyértnek kifizethető 100-100 ezer dollár. Majd ismét összeszereltük a kábeleket, most már jól ledöngöltük a földet, és bementünk Bécsbe. A szállodában megfürödtünk, és éppen felöltözve útra készen álltunk, amikor kopogtak az ajtón. Bethlen Grove szánsegéde jött tértünk, hogy azonnal jelenjünk meg a főadi szálláson, mert sürgős akció van kilátásban. Mi bólintottunk, hogy indulunk, de aztán menjünk, de eszébe jutott volna, valami ezt mondta. Holnap nem lenne jó? Mára már elég érkeztünk. A szánsegéd azonban addig kapacitált, míg végül is elmentünk a komité ülésére, ahol megtudtuk, hogy az amerikai és angol kormánykörök már támogatásukról biztosították a bizottságot, és megígérték, hogy az antant hatalmak segítségünkre lesznek a tanácsköztársaság leverésében. Késő estig tartott az ülés, akkor elmentünk kártyázni a Kertnerstrasse egyik kis mellékutcájában lévő angol-osztrák klubba. Másnap reggel Menyus telefonon felhívta a három bankot, hogy véletlenül nem érkezette meg a válasz. És véletlenül megérkezett mind a három bankba. Mind a három helyen közölték vele, hogy a pénz a nap folyamán rendelkezésére áll. Gyorsan autóba ültünk, aztán én, mint kísérő, vagyis titkár, bementem Menyussal a főpénztárhoz. Hívatták az ügyvezető igazgatót, és szépen leszámolták a 100 ezer dollárt, ugyanezt történt a másik két bankban is, úgyhogy 300 ezer dollárunk volt. Ekkor Menyus nem viselkedett valami tisztességesen, mert azt mondta, hogy mivel az ötlet tőle származik, ő kétharmad részt kap, és engem csak egyharmad illet. De mivel a 100 ezer dollárral is sokáig lehetett vígan élni, elfogadtam az egyharmadot. Elfelejtettem szólni arról, hogy néhány nappal előbb megismerkedtünk két nagyon csinos lánnyal. Milicával, a szerb énekesnővel, és Törökicával, a Pesti Operáz Prima balerinájával. Milicának, Menyus, Icának pedig én csaptam a szelet. Most, hogy annyi pénzünk volt, megállapodtunk, hogy elhagyjuk Ausztriát. És este a Trieste gyorssal szépen búcsút mondtunk Bécsnek. Velünk volt a két kislány is, Menyus úgy döntött, hogy ő elhagyja Európát, én viszont Icával Párizsba készültem. Triestben búcsúztunk el egymástól, és megállapodtunk, hogy Menyus Párizsba rendszeresen küld leveleket, ezekben beszámol életéről, a leveleket pedig Postrestant címezi a párizsi főpostára. Későbbi leveleiből tudtam meg, hogy Triestből eltávozván Milicával előbb Nápolyba ment, majd Capri szigetén töltötték a mézes heteket, aztán felültek egy hajóra és átkeltek a tengeren Rio de Janeiroba. Egy későbbi levelében azt írta, hogy Rióban a legelőkelőbb villanegyedben vettek egy házat, 12 cselédet tartottak, és 2 autójuk volt, ezt írta nekem. Megérkezésünk után már néhány nappal udvariassági látogatásokat tettem a kormány egyes tagjainál, meg a városi hatóságok vezetőinél, és így ismerkedtem meg több riói előkelőséggel, kávéültetvényessel, bankárral, s bár még csak 2 hónapja vagyunk itt, Milicáról úgy tudják, hogy a feleségem és szépsége igen sok barátot szerez nekem, már igen sok az ismerősünk. Milicának úgy látszik szereplési vágya volt, na itt elárulom, hogy ő is úgy tudta, Menyus tényleg magyar báró. Ezért is ment vele. Így talán hírt, dicsőséget szerezhet mellette, és a barátom elérte, hogy Milicát meghívták a riói operába próbaéneklésre. De nem sok sikere lehetett, mert nem szerződtették. Rövidesen arról kaptam Menyustól értesítést, hogy egy filmvállalatot alapított, ahová nem csak a szükséges technikai gárdát alkalmazta, hanem még színészeket, rendezőket, sőt, 2 saját forgatókönyvírót is. 6 hónap alatt 13 filmet iratott és készítetett, amelyekben a főszerepeket Milica játszotta. De a filmek feltétlenül csapnivalóan rosszak voltak, mert a filmvállalkozás megbukott, és Menyusnak rövidesen nem volt pénze. Ekkor kaptam tőle egy levelet, amelyben azt írta, hogy már csak 20 000 dollárja maradt, amit valami szolid vállalkozásba kell befektetni, mert különben felkopik az álla. Menyus azonban nem olyan fából faragták, hogy elveszítse a kedvét, és ne legyen a végső esetre valami ötlete. Tudta, hogy Brazíliában az olaj új lázba tudja hozni az embereket, mint az arany. Volt egy ismerőse, aki sokszor beszélt neki arról, hogy Paraguayban a Grand Caco hegylánc lejtőin valószínűleg nagyon sok az olaj. És ez most a pénztelenségben eszébe jutott. Gyorsan egy kisebb expedíciót szervezett Rióba. Milicát otthagyta a brazil fővárosban. 3 hónapig csatangoltak a hegyben a szakértők, és azt állították, hogy a fúrások egyes helyeken kimutatták az olajat. Valóban volt is olajnyom, de hogy mennyi olaj volt a föld alatt, Menyus minden esetre felvásárolta az egyébként értéktelen területeket, talán 5 000 dollárt fizetett értük mindössze, majd visszautazott Rióba. A vele volt szakértők szakvéleményt adtak, amelyek olajat sejtettek, és ennek alapján Menyus a brazil ipari minisztériumnak bejelentette kutatási eredményét. Ezzel párhuzamosan megalapította a Banca Rio de la Plata nevű bankot, és hozzálátott, hogy megmozgassa a brazil kormányt, valamint a Rio de Janeiro-i városi tanácsot a részvények többségének átvételére. Ez az akciója sikerült is, jelentős pénzt kapott, körülbelül 150 000 dollárt, és azzal most már egy hatalmas vállalkozást szervezett, melyel hozzákezdhetett az olajkutak fúrásához. Még azt is elérte, hogy a brazil kormány járjon közben a paraguayi kormánynál a fúrásokhoz szükséges engedélyek kiadásáért. 200 tagú volt az expedíció, amellyel Menyus Paraguayba utazott, de Milica már ekkor megfenyegette, hogy mire visszajön, nem fogja ott találni. Az én barátomat azonban ez nem nagyon izgathatta, mert azért csak elutazott. Jó másfél hónap után az a jelentés érkezett a brazil fővárosba, hogy a nagyszámú expedíció 3 olajforrásra bukkant. Jól emlékszem, akkor nem csak a brazil lapok írtak erről, hanem az angol, német és francia lapok is. És Menyus neve a címoldalon szerepelt. A brazil Banco Rio de la Plata részvényeinek az árfolyama szinte egyik percről a másikra hihetetlenül felugrott a tőzsdén. S Brazíliában valóságos olajláz tört ki. Kávé ültetvényesek adtak túl a földjükön, gyárosok herdálták el vagyonukat, munkások rohantak a tőzsdére csak, hogy olajrészvényeket vásárolhassanak. És Menyushoz ömlött a dollár, nem vitás, hogy Menyush Brazíliában egy év leforgás alatt hatalmas népszerűségre tett szert. Érdemeit még a kormány is elismerte hangsúlyozva, hogy neki köszönhető a brazil olajforrások felfedezése, melyeknek kincséből az ország részesülhet. Emlékezik naplójában Sugar Billy, az eseményeket a távolból figyelő jó barát.